Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Audiencián fogadta Orbán Viktort Ferenc pápa a Vatikánban szerdán. A Vatikán közleménye szerint a reggeli pápai audienciát követően a magyar kormányfőt fogadta Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár és Miroslav Vahovszky külügyi államtitkár. Az államtitkárságon folytatott szívélyes megbeszélésen a felek méltatták a szilárd és gyümölcsöző kétoldalú kapcsolatokat, és elismerésüket fejezték ki amiatt, hogy Magyarországon a katolikus egyház elkötelezett a társadalom fejlődésének és jólétének előmozdítása mellett, közölte a Vatikán. A tanácskozás során kiemelt figyelmet fordítottak az ukrajnai háború kérdésére, különös tekintettel a konfliktus humanitárius következményeire és a béke érdekében tett erőfeszítésekre. Beszélgettek továbbá egyéb kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésről is, köztük a magyar EU elnökségről, a családközponti szerepéről és a fiatal generációk védelméről, írták. Karácsonyra készülve fogadjuk szívünkbe Krisztus békéjét, írt a közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia december 4-én. Hozzátették, az elmúlt hónapok egyházunkat érintő botrányos hírei sokakban békétlenséget, csalódottságot váltottak ki. Szeretnénk ezeket eloszlatni, de az igazi békét csak Istentől nyerhetjük el. Istennel való kiengesztelődésünk feltétele, hogy egymással is kiengesztelődjünk. Az elkövetett bűnökért pedig imádkozzunk, böjtöljünk, engeszteljünk. Kiemelték, a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekről szóló híradások azt jelzik, hogy ezek a társadalom számos rétegében jelen vannak, de gyakran azt a látszatot keltik, mintha ezek csak is egyházi személyek által elkövetett cselekmények lennének. Bárki is követi el ezeket, minden egyes ilyen tett súlyos bűn vagy akár bűncselekmény. Ezért egyházunk határozottan és a világi törvényeknél szigorúbb előírások szerint lép fel ezek ellen. Miként már korábban is kifejeztük, együttérzéssel és fájdalommal gondolunk azokra, akik egyházi személyektől szenvedtek el súlyos bántalmazást. A katolikus egyház az érintett áldozatok és közösségek mellett áll. Imádkozunk értük és segítjük gyógyulásukat. Egyházunk rendelkezései szerint törekszünk az ilyen esetek felderítésére és megelőzésére. Bátorítjuk a papságot, a szerzeteseket és az egyházi intézményekben dolgozó munkatársainkat, hogy továbbra is hűségesen végezzék szolgálatukat. Köszönjük áldozatos munkájukat, reméljük, hogy a most kezdődő szent év lelki megerősödést hoz mindnyájunk számára, írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. Németh Gábort választották meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának. Közölték sajtólevelükben. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2024. december 3-a és 4-e között tartotta téli rendesülését. A püspökök testülete megköszönte Tóth Tamásnak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáraként végzett, több mint 6 éves kitartó, hűséges, az egyház iránti szeretetről tanúskodó szolgálatát. Egyúttal 2024. december 3-ai hatállyal megválasztotta Németh Gábort, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága eddigi irodaigazgatóját, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának. Az ő helyére irodaigazgatónak 2025. január 1-től Czapkó Mihályt választották. Nagyon nyitottak a középiskolások a honvédelem tantárgyra. Több mint 15 ezer diák vesz részt a honvédelmi oktatásban, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium a távirati irodát. A közlemény szerint idén szeptembertől már 141, önkéntes jelentkezés alapján kiválasztott iskolában 130 felkészült és tapasztalt katona oktató tanítja a honvédelem tantárgyat, amely komplex ismereteket ad át a gyermekeknek a magyar honvédségről és a honvédelemről. Azt írták, a tantárgy célja nem csak a honvédelem iránti elköteleződés erősítése, hanem a diákok felelősségtudatának, csapatszellemének és gyakorlati probléma megoldó képességeinek fejlesztése is. Végül az időjárásról. Főként a Dunántúl északnyugati és nyugati tájain csökkenhet határozottan a felhőzet, máshol többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég. Helyenként párásság, köd előfordulhat, ahogyan szitálás, gyenge eső, a magasabban fekvő helyeken akár havas eső, hószállingózás is. Az északi északnyugati szél a Nyugat-Dunántúlon néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között valószínű. A fagy elsősorban a kevésbé felhős nyugaton lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 2 és 7 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon Vastag Tamás és a Debrecen Big Band, Karácsony János a legendás LGT zenekar gitárosa, az egri érseki fiúkórus és még sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Hasad a hajnal címmel megjelent Zsuffa Tünde legújabb könyve. 2024. december 6-án pénteken az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont dísztermében mutatják be a kötetet, amely az írónő legújabb trilógiájának, az Angyal a földi pokolban és a Híd közepén című könyvek után a harmadik kötete. A könyvbemutatón közreműködik Kubik Anna színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjával közös szervezésű programra szeretettel vár minden érdeklődőt az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont.
Reklámot hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Sinkovics Andrea a hírszerkesztő, Bartók Beáta a zenei szerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Lássuk esti műsorainkat. Elsőként Alessandro Baricco Novecento című írásának negyedik befejező részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziroe című műsorunkban ezúttal egy aktuális témáról, a szeretetiségről beszélget dr. Pankucsi Márta jogász szociológussal, az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Török Zoltán természetfilmes rendező operatőrrel beszélget Farkas Éva. Ugyanebben az órában rádiónk kisúj szállási műsorán előbb Bozók Ferenc piarista szerzetes osztja meg önökkel adventi gondolatait Sík Sándor beszédei alapján, majd Fehérvári Ős Jákó bencés szerzetes, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora a bor teológiájáról beszél. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben Farkas István piarista atyával beszélgetünk, nemrég kapott elismerése a Fraknói Vilmos díj kapcsán. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a testi-lelki egészség és ima élet kapcsolatáról beszélget Kassa Boglárka hitoktató tanítványaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alessandro Baricco Novecento című írásának negyedik befejező részét hallják, melyet Csúlya Imre olvas fel. Thank you.
harmadik lépcsőfoknál történt, hogy hirtelen megállt. Talán itt felejtett valamit, mondtam én.
Mit?
Honnan tudjam én azt? Biztos elfelejtette, miért akar leszállni. Ne beszélj hülyeségeket. Ez alatt pedig ő csak állt ott mozdulatlanul, egyik lábával a második, a másikkal a harmadik lépcsőfokon. Egy örökké valóságig állt ott. Csak nézett maga elé, mintha keresne valamit. És a végén valami furcsa dolgot művelt. Levette a kalapját, a lépcsőkorlát fölött előre nyújtotta, és elengedte. Mint egy kimerült madár, olyan volt. Vagy mint egy kék rántott a szárnyakkal. Egy darabig körözött a levegőben, aztán a tengerbe esett. Lebegett a vízen. Semmi kétség, madár volt, nem rántotta. Mikor újból a korlát felé néztünk, láttuk, amint Novecento a teveszőr kabátjában, az én teveszőr kabátomban visszalépett az első két lépcsőfokon, a világnak hátat fordítva, és furcsa mosollyal a szája körül eltűnt a hajó belsejében.
Láttad, megjött az új zongorista, mondta Neil O'Connor.
Azt mondják, ő a legnagyobb, mondtam én. És nem tudtam, hogy szomorú vagyok-e, vagy rettenetesen boldog. Hogy mit látott ott, azon az átkozott harmadik lépcsőfokon, nem akarta nekem elárulni. Azon a napon és a következő két úton is, amit még együtt tettünk meg, Novecento kissé furcsán viselkedett. A szokásosnál kevesebbet beszélt, és úgy látszott, mintha nagyon el lenne foglalva a saját ügyeivel. Mi nem kérdeztük. Ő pedig úgy tett, mintha mi sem történt volna. Érződött, hogy valami nem stimmel, minden esetre nem akartunk kérdezősködni. Így ment néhány hónapon keresztül. Aztán egy nap Novecento bejött hozzám a kabinba, és lassan, de egy szuszra, anélkül, hogy szünetet tartott volna, azt mondta. Köszönöm a kabátot, Isten jelen állt rajtam, igazán kár, micsoda szám lett volna, de most már minden sokkal, de sokkal jobb, elmúlt, ne gondolt, hogy boldogtalan vagyok, soha többé nem leszek az. A magam részéről még abban sem voltam biztos, hogy valaha is boldogtalan lett volna. Nem az a fajta volt, akiről az embernek eszébe jutna, vajon boldog-e. Ő Novecento volt és kész. Egyszerűen eszedbe sem jutott, hogy bármi köze lehetne a boldogsághoz vagy a fájdalomhoz. Úgy érezted, hogy mindezeken felül áll. Ő és a zenéje. Semmi más nem számított. Ne gondolt, hogy boldogtalan vagyok, soha többé nem leszek az. Megdöbbentett ez a mondat. Nem úgy nézett ki, mint aki viccel, amikor ezt mondta. Olyan benyomást keltett, mint aki nagyon is tudja, mit akar, és hogy el is fogja érni. Épp úgy, mint amikor leült a zongorához, és belekezdett a zenélésbe. Újaiban a legkisebb bizonytalanság sem volt. Úgy látszott, mintha a billentyűk mindig is ezekre a hangjegyekre vártak volna. Úgy látszott, mintha egyenesen ő érte lennének ott. Csak is ő érte. Úgy látszott, mintha akkor ott találná ki őket. De valahol bent a fejében azok a hangjegyek már a kezdettől le voltak írva. Most már tudom, hogy akkor azon a napon Novecento elhatározta, odaül élete fekete-fehér billentyűi elé, és elkezd egy abszurd és zseniális zenét játszani, bonyolultat, de szépet, valamennyi közt a legnagyobbat. És hogy élete hátralévő részében erre a zenére fog táncolni, és hogy soha többé nem lesz boldogtalan. Én 1933. augusztus 21-én leszálltam a Virginianről. 6 évvel azelőtt szálltam fel rá, de én úgy éreztem, mintha 1000 év telt volna el azóta. Nem egy napra szálltam le, vagy egy hétre. Végérvényesen leszálltam. A partra szállási dokumentumokkal, meg az összes addig kifizetetlen munkabérrel a zsebemben, meg minden egyébbel, ami kell. Minden az előírások szerint. Végeztem az óceánnal. Nem, mintha nem tetszett volna az az élet. Meglehetősen fura módja volt ugyan a dolgok elrendezésének, de működött. Csak hogy nem tudtam igazán elképzelni, hogy az örökké valóságig így menjen. Ha tengerész vagy, az más. Akkor a tengeren a helyed. Akkor ott is maradsz, míg fel nem dobod a talpad. És ez így van jól. De egy trombitás? Ha trombitás vagy, akkor idegen vagy. És az is maradsz örökre. Előbb vagy utóbb haza kell menned. Jobb előbb, mondtam magamnak. Jobb előbb, mondtam Novecentónak. És ő megértette. Látszott, hogy a legkevésbé se vágyik arra, hogy engem innen leszállni lásson örökre, de mondani soha nem mondta. És így volt jó. Utolsó este, ahogy ott zenéltünk az első osztály szokásos tökfejeinek, elérkezett a szólom pillanata. Belekezdek, és néhány hang után hallom, hogy a zongora jön velem. Halkan, lágyan, együtt szól velem. Így haladtunk tovább, egymás mellett, és én igyekeztem a legtöbbet kihozni magamból. Istenem, nem voltam épp egy Louis Armstrong, de igazán jól játszottam. Novecentóval mögöttem, aki mindenhová követett. Úgy, ahogyan csak ő tudott. Egy jó darabig hagytak minket így játszani, az én trombitámat meg az ő zongoráját, még egyszer utoljára, hogy mindent elmondhassunk egymásnak, amit szavakkal nem lehet elmondani. Körülöttünk az emberek tovább táncoltak, semmit sem vettek észre. Nem is vehettek észre semmit. Mit érthettek volna ők ebből? Tovább táncoltak, mintha mi sem történt volna. Legfeljebb valaki annyit mondhatott a másiknak, nézd azt ott a trombitájával, milyen vicces. Biztos részeg, vagy lehet, hogy bolond. Nézd azt ott a trombitájával, miközben fújja, folynak a könnyei. Hogy mi történt azután, hogy leszálltam a hajóról, hát az egy másik történet. Talán össze is hozhattam volna valami értelmes dolgot az életemben, ha nem szól közbe az az átkozott háború. Még az is. Hát az aztán mindent megkevert. Az ember végül már semmit sem értett. Nagyon nagy koponyának kellett volna lenni ahhoz, hogy eligazodhasson benne az ember. Olyan tulajdonságok kellettek volna, amikkel én nem rendelkeztem. Én csak trombitálni tudtam. Hihetetlen, mennyire felesleges trombitán játszani, amikor körülötted dúl a háború. Meg a fejed fölött. És többé nem is enged ki a markából. Szóval a Virginianről és Novecentóról semmit sem tudtam évekig. Nem, mintha elfelejtettem volna őket. Sokszor eszembe jutottak. Gyakran feltettem magamnak a kérdést. Ki tudja, mit csinálna Novecentó, ha itt lenne? Ki tudja, mit mondana? Olyan rosszul alakultak a dolgok, hogy időnként becsuktam a szemem, és visszamentem oda, a harmadosztályra, hogy az emigránsokat hallgassam, amint énekelnek, és Novecentót, aki ki tudja, miféle dalt játszott, hogy lássam a kezét, az arcát, és körülöttünk az óceánt. Fantáziaképekből és emlékekből éltem. Olykor már csak ez marad, ha meg akarsz menekülni. Nincs más választásod. Szegények trükkje ez, de mindig beválik. Szóval az már egy lezárt történet volt. Úgy látszott, végérvényesen lezárt. Aztán egy nap levél érkezett. Neil O'Connor írta, az az ír fickó, aki állandóan csak viccelt. De ez most komoly levél volt. Azt írta, hogy a Virginian teljesen megrongálódva tért vissza a háborúból. Ott mozgó kórházként működött, de a végén már olyan rossz állapotban volt, hogy elhatározták, az óceán fenekére sülyeztik. A maradék legénységgel kikötöttek Plymouthban, teletöltötték a hajót dinamittal, úgy tervezték, előbb vagy utóbb kihajóznak vele a nyílt vízre, hogy ott aztán a levegőbe röpítsék. Bum! És azzal vége. Volt még egy utóirat is. Van $100, esküszöm, megadom. És alatta még egy utóirat. Nehogy azt hidd, hogy ő Novecentó leszállt. Csak ennyi. Nehogy azt hidd, hogy ő Novecentó leszállt. Napokig csak forgattam a levelet a kezemben. Aztán felszálltam egy Plymouthba tartó vonatra. A kikötőbe mentem, keresni kezdtem a Virginiant, megtaláltam, adtam egy kis pénzt az őröknek, felszálltam a hajóra, keresztül kasul végigjártam. Lementem a gépházba, leültem az egyik ládára. Úgy nézett ki, mint ami dinamittal van tele. Levettem a kalapomat, letettem a földre, és csak ültem ott, hallgattam. Nem tudtam, mit mondjak. Mozdulatlan csak néztem őt. Mozdulatlan csak nézett engem. Dinamit a seggünk alatt, dinamit mindenütt. Danny Woodman, T.D. Lemon, Novecentó. Mondhattad volna, ő tudta jól, hogy visszatérek, hisz azt is tudta mindig, milyen hangjegyeket játszom. Azzal a szépen megöregedett arcával, melyen fáradtságnak semmi nyoma. Nem volt fény odafenn a hajón, csak ami kintről beszűrődött. Ki tudja, éjjel milyen lehetett. Keze fehér, zakója gondosan begombolva, a cipője ragyogott. Dehogy is szállt le ő. Királyfinak látszott a félhomályban. Dehogy is szállt le ő. Mindennel együtt repül majd, messze a tenger közepén. Micsoda finálé! Mindenki a mólóra siet majd, és a partra. Nézi a nagy tűzi játékot. Ágyő! A függöny lemegy. Füst és tűz. És egy nagy hullám a legeslegvégén. Danny Budman, T.D. Lemon, Novecento. Ott fent a hajóban, melyet a sötétség elnyelt, az utolsó emlék róla csupán egy hang, szinte adagio, ahogy beszélt. Az a hatalmas város ott, nem látszott a vége. A végét, kérem, nem lehetne látni a végét? És a zaj. Az átkozott lépcsőkön odafent, nagyon szép volt minden, és én abban a kabátban olyan menő voltam, micsoda szám lettem volna, és nem volt kétségem a felől, hisz biztosnak látszott, hogy leszállok onnan, semmi probléma. A kék kalapomban. Első fok, második fok, harmadik fok. Első fok, második fok, harmadik fok. Első fok, második fok. Nem az állított meg, amit láttam. Az, amit nem láttam. Érted ezt, testvér? Az, amit nem láttam. Kerestem, de nem találtam. Az egész végtelen városban minden volt, csupán az nem. Minden volt. De ami mégsem volt ott, az a vége. Nem láttam, hogy hol a vége. A világ vége. Mert gondolj bele, a zongora. A billentyűk kezdődnek. A billentyűknek vége. Tudod jól, 88 van belőlük. Nem verhetnek át vele. Nem végtelenek. Te vagy végtelen. És ott, a billentyűk belsejében végtelen a zene, melyet megszólaltatsz. Azok 88-an vannak. Te végtelen vagy. Ez tetszik nekem. Ezt fel lehet fogni. De ha én a lépcsőn lemegyek, és ha ott előttem feltárul egy billentyűzet milliónyi billentyűvel, milliónyi, milliárdnyi, milliónyi és milliárdnyi, soha nincs vége. És a végső igazság az, hogy soha nincs vége, hogy a billentyűzet végtelen. Azon ott nincsen zene, amit eljátszhatnál. Rossz székre ültél fel. Isten játszik ez zongorán. Te jó ég! És láttad az utcákat? Hiszen az utcákból is ezernyi van. Hogy tudtok ti odalent választani csupán egyet? Választani egy nőt, egy házat, egy földet, mely tiétek lesz, egy tájat, melyet nézhettek, egyetlen módját a halálnak. Az az egész világ ott előtted, és azt sem tudod, hol a vége, és hogy mennyi van belőle. Soha nem féltek ti, hogy ezer darabra estek. A végtelenség riaszt. Már a puszta gondolat, nemhogy átélni azt. Én itt születtem, ezen a hajón, és elvonult itt az egész világ, de ezresével jöttek az emberek, és vágyak is voltak itt, de annál nem több, mi elférhet a hajó két vége közt. Kizenélhetted magadból a boldogságot azon az egy billentyűzeten, s az nem volt végtelen. Megtanultam ezt. A föld az én számomra túlságosan nagy hajó, túlságosan hosszú utazás, túlságosan szép nő, túlságosan erős illat, olyan zene, amelyet nem tudok eljátszani. Bocsássatok meg nekem, de én nem szállok le innen. Hagyjátok, hogy visszatérjek. Nagyon kérem. És most próbálj megérteni, testvér. Próbálj megérteni, ha lehet. Az egész világ a szemünk előtt. Szörnyűséges, de szép. Túlságosan szép. És a félelem, az vitt vissza engem. A hajó újból és mindörökké. Kicsi hajó. Az a világ a szemünk előtt, újra, minden éjjel. Szellemképek. Ha hagyod őket, bele is halhatsz. A vágy, hogy leszállj onnan. A félelem, hogy megtegyed. Így meg is bolondulhatsz. Igen. Valamit tenned kell. Én megtettem. Előbb csak elképzeltem. Azután megtettem. Minden nap. Évekig. 12 évig. Milliárdnyi pillanat. Egy láthatatlan, lassú tett. Én, aki képtelen voltam rá, hogy leszálljak erről a hajóról, hogy megmeneküljek, kiszálltam az életemből. Lépcsőfokonként, egyik a másik után. És minden fok egy vágy volt. Minden lépés egy vágy, amelytől elbúcsúztam. Nem vagyok bolond, testvér. Nem vagyunk bolondok, ha megtaláljuk a módját, hogyan meneküljünk meg. Agyafúrtak vagyunk csupán, mint a kiéhezett állatok. Nincs köze ennek az őrülethez. Ez zsenialitás, geometria, tökély. A vágyak majd kitépték a lelkemet. Ki is elégíthettem volna őket, de nekem nem ment. Így hát elvarázsoltam őket, és egyiket a másik után magam mögött hagytam. Geometria, tökéletes munka. A világ összes nőjét elvarázsoltam. Egy egész éjszakán át egyetlen nőnek zongorázva. Egynek. Áttetsző bőre, ékszerek nélküli keze, karcsú lába és a feje a zenémmel együtt hullámzott. Mosoly nélkül. Csak néztem őt kitartóan egy egész éjszakán át, s amikor felállt, nem ő sétált ki az életemből, hanem a világ összes nője. Az apát, aki már soha nem leszek, egy haldokló kisgyereket nézve varázsoltam el. Napokon át. Mellette ülve. Semmit sem mulasztottam el ebből a rettenetes, lebilincselő előadásból. Az utolsó akartam lenni, akit még életében lát. Amikor itt hagyott, a szemembe nézve, nem ő volt az, aki elment, hanem az összes gyerek, akinek nem lehettem apja. A földet, mely az én földem volt, a világ valamelyik kis zugában, egy éjszakról érkezett férfi énekét hallgatva varázsoltam el. Az ember csak hallgatta őt, és látta, látta a völgyeket, körben a hegyeket s a folyót, mely lassan hömpölygött alá, a szikrázó havat, a farkasokat éjszaka, és amikor a férfi a dal végéhez ért, az én földem is véget ért. Örökre, akárhol is legyen. A barátokat, akik után vágytam, neked és veled zenélve varázsoltam el, azon az estén, az arcodban és a szemedben valamennyiüket benne láttam, az összeset, szeretett jó barátaimat, s amikor te elmentél, ők is veled mentek. Az ámulattól akkor búcsúztam el, amikor láttam a tengerben hatalmas jéghegyeket, odafent, éjszakon, amint a meleg által legyőzve összeomlanak. A csodáktól akkor búcsúztam el, amikor embereket láttam nevetni, akiket a háború tönkretett. A haragtól akkor búcsúztam el, amikor láttam, hogy dinamittal töltik tele a hajót. És azon a napon búcsúztam el a zenétől, az én zenémtől, amikor az egészet egy pillanat egyetlen hangjegyében el tudtam játszani. És akkor búcsúztam el az örömtől, amikor megláttalak téged, amint belépsz ide. Nem őrület ez, testvér. Geometria. Nagy türelmet igénylő munka ez. Lefegyvereztem a boldogtalanságot. Így szakítottam el az életemet a vágyaimtól. Ha te végigmennél az általam megtett úton, ott találnád valamennyit. Egyiket a másik után. Elmondanád. elvarázsolva, mozdulatlanul, az idők végezetéig, felsorakozva az út mellett, e különös út mérföldköveiként, melyről rajtad kívül soha senkinek nem beszéltem.
Már látom magam előtt a jelenetet, ahogy megérkezem oda fel, és az ott keresni kezdi a nevemet a listán, de nem találja.
Mit mondod, hogy hívják?
Novecento. Nosinski, Notar Bartolo, Novalis, Nonza.
Az úgy volt, hogy egy hajón születtem.
Hogy?
Egy hajón születtem, és ott is haltam meg, úgyhogy nem tudom, tudnak-e róla idefen.
Hajótörés?
Nem, robbanás. 6,5 mázsa dinamit. Bum.
Ó, és most jól van?
Igen, igen, remekül. Azaz, csak ez az izé a karommal. Elvesztettem az egyik karomat, de biztosítottak róla.
Hiányzik egy karja?
Igen, tudja, a robbanás során.
Ott hátul kell lennie egy párnak. Melyik hiányzik?
A bal.
Ajajaj.
Miért? Mi baj?
Attól tartok, hogy csak 2 jobbunk van.
2 jobb kar?
Hát igen, esetleg probléma lenne önnek?
Mi?
Arra gondoltam, ha egy jobb kart venne el magának.
Egy jobb kart a bal helyett?
Igen.
Hát, végül is, ha épp arról van szó, jobb egy jobb kar, mint semmi.
Én is erre gondoltam. Egy pillanat, idehozom.
Esetleg pár nap múlva benézek, hát ha érkezett egy bal. Az egyik fehér, a másik fekete.
Nem, nem, legyen egyszínű, semmi bajom a négerekkel, csupán arról van szó.
Pech. Az örökkévalóságig 2 jobb kézzel ott a paradicsomban.
És most vessünk egy szép nagy keresztet?
Sosem tudod majd, melyiket használd. Egy örökkévalóságon át, évmilliókon át, ilyen nevetségesen. Kész pokol a paradicsomban.
Semmi nevetnivaló nincs ezen.
Viszont micsoda zene lenne az? Azokkal a kezekkel. 2 jobb kézzel. Már ha van ott zongora.
Testvér, az ott a segged alatt dinamit. Állj fel onnan és menj el.
Vége. Most igazán vége.
Alessandro Baricco Novecento című írásának 4. befejező részét hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 00:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kapcsolj rá! Zenei a szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Gaudet, Gaudet, in my szívemet, de tudom, hogy eljön, ki megszabadít, és fehér lesz újra megtépett ruhám. Kezem kinyújtva, csak téged vár. Jöjj el, Jézus, hadd mondjam el, méltatlan voltam, és az is leszek, de kegyelmed oly végtelen, gyógyítja szívemet. Számtalan próba, melyen elbuktam én, de nincs az az árnyék, hol általad ne érne fény.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ooh. Save me, so sleep.